Hoffer József atya podcast beszélgetését hallhatják Salamin Andrással, a svábhegyi világkirálynője engesztelő kápolna krónikájáról.
Szeretettel köszöntöm Salamin András kultúrtörténészt. Egyébként építészmérnök, matematikus az eredeti szakmája, de az elmúlt évek folyamán számos nagyszerű helytörténeti kiadványt is megjelentetett, többek között a budai hegyvidék vasutak történetét majd. Hát Makkos Mária a kegyhelynek a történetét is megírta, az angol kisasszonyok számára is készített egy kiadványt. Talán ez az, ami ugye a látóteremben van, de ami igazán most így a beszélgetésünk középpontjába kerül, a svábhegyi világ királynője engesztelő kápolna krónikája. Megjelent egy ilyen könyv, mégpedig hát 2021-ben volt az évforduló, a századik
évforduló. 120.
120. évforduló.
El van rontva.
120. évfordulója. A Natália nővér
születésének?
Születésének a századik évforduló.
120.
120, jó, hát akkor...
Az rossz a könyvben.
Ja, rossz a könyvben. Ennyi a mentségemre szolgál. És a halálának pedig hát a 30. évfordulója van ebben az esztendőben.
Ebben az.
Na most, amikor belelapoztam ebbe a kiadványba, fantasztikus dolgokkal találkoztam, de majd erről akkor... Salamin András mesélne nekünk, hogy hogyan került látóteredbe egyáltalán Natália nővér, ennek a kápolnának a alapítása, hogy ott készüljön egy kápolna. Erről, hogyha te életedben hogy indult el ez a történet, mielőtt még a kápolnáról beszél.
1992-ben a lakásunk építésekor megjelent nálunk, vagy dolgozott nálunk egy Dér József nevezetű mesterember, aki egyik este megkérdezte, hogy nem szeretnék-e találkozni Natália nővérrel. És akkor megkérdeztem, hogy ő ki. Hát egy szentasszony. Jó, akkor szeretnék találkozni. És akkor Natália nővér az ő lakásában lakott, utolsó 2-3 hónapját ott töltötte.
Török
Bálinton. És elmentem hozzá, és ott találkoztam vele. Akkor én még nem tudtam, hogy ez tulajdonképpen az életem további hátralévő részét lényegesen megváltoztatja. Na most 92 azért is érdekes, mert akkor az Egyesület, az Ugligeti Egyesület elnökeként az Egyesület századik évfordulójára úgy gondoltuk, hogy valamit teszünk, és a régi kis kápolnát, amit 1953-ban lebontottak, azt visszaállítjuk családilag.
Igen.
És amikor elkezdtük az alapokat keresni, ott találtunk egy kis kápolna alapot, és úgy gondoltam, hogy arra építjük. De közben kiderült, hogy ez a kápolna alap 1944-ben készült, a világ királynője engesztelő kápolna első változatának az építésekor.
Natália nővér fejében miként született meg ez a vízió? Honnan kapta ő a belső jelet, hogy ott legyen egy kápolna?
A könyv írásához végigjártuk Natália nővér teljes életútját, vagy legalábbis amihez sikerült hozzájutni, olyan volt, mint egy zarándoklat, és így jutottunk el tulajdonképpen ahhoz a ponthoz, amikor ő 1936-ban átkerült Magyarországra, és 40-ben látomásai voltak a szűzanyán tolmácsolásában az úr látomása. Ezt titokba tartotta, mert fél tőle, hogy hát ebből neki csak baja lesz, ha ezt elmondja másoknak. És akkor végül is az egyik gyóntatójának, Gologi Máriás Lajos atyának végül is elmondta.
Jezsuita.
Hogyne. És aki rögtön lépett, és a 28 és 30, nem, 36 és 30 és 40 között rögtön 12. Pius pápához eljutott a látomások kötet.
Mit tette? Tehát valóban hihetővé, hogy ez egy valóságos üzenet volt. Itt voltak egész fantasztikus jelek, ami által ez erre fölfigyeltek.
A nővér megmondott olyan dolgokat, amik végül is bekövetkeztek. Csak kettőt említenék. Az egyik volt, hogy előre megmondta, hogy Budapesten az első bomba az a Városmajori templomba fog le. A szentély tönkre tette, ez 1942-ben volt. És valóban ott történt. személyes történet, hogy az én nagyapámat később a bombatölcsérben temették el a háború alatt. De ez egy személyes kötődés is hozzá. A másik pedig, hogy a pápának azt üzente, hogy ne hagyja el a Vatikánt, mert a Vatikánt nem fogja támadás érni a világháború alatt, és ez be is következett, a pápa nem hagyta el, és ott nem érte őt támadás.
És akkor így túlélte ezt.
És így túlélte a világháborút. Ha elment volna bárhova, ott támadás érte
volna. És ezután a török Bálintén Natália nővérnek, vizitációs nővérnek támogatója lett miután?
Hát én attól kezdve utána jártam arra, hogy a története, hogy született, milyen látomásai voltak, és így tovább. És amint közeledett a születésének 120. évfordulója, illetve halálának 30. évfordulója, akkor született meg bennem az a elhatározás, hogy az élete történetét és az engesztelő kápolna történetét mérnökként is, tervekkel, tervrajzokkal, és a Natália nővér látomásait is megörökítve összefoglalom.
Mi volt az első terv, hogy ott megvalósuljon ez a kápolna?
Az volt a különleges, hogy a Natália nővér látomásának egyik kulcs fontosságú pontja az volt, hogy egy engesztelő kápolna épüljön a Szűz Máriának, a Szent Anna réten, és innen induljon el a világengesztelő mozgalma. És végül is az egyházi vezetők, állami vezetők ezt ellenezték, de ahogy közeledett a front Budapesthez, akkor végül is 1944. december 8-án elhelyezték az alapkövet, és az alapkő helyén elkezdték építeni az első kápolnának az alapjait. Azért különleges ez, mert az alapok mai napig látszanak.
Tehát ez még a Szenti József bíboros.
Nem, előtte még.
Már előtte.
Előtte, és az utolsó pillanatban kapta meg az építési engedélyt, de az volt az érdekes, hogy december 8-án volt az alapkőletétel, és december 25-e a kápolna mellett vonultak az orosz csapatok végig a Jánoshegyi úton, úgyhogy ott aztán a kihelyezett, kivitt építőanyag eltűnt, és természetesen ez az építkezés nem születhetett meg.
Hogy élet újjá, hogy mégis akkor ezt a kápolnát építsük?
Hát amikor Mindszenty bíboros lett, rögtön a kápolna építés mellé állt, és már 1946-ban felkereste egy delegáció, a tervezők és jezsuita atyák, és akkor a tervekre ráírta a hozzájárulását, hogy ő József atya támogatja ezt az építkezést. Az a különleges, hogy míg az első kis kápolna az 240 négyzetméteres volt, a második, ahogy a emberi gonoszság nőtt, úgy nőtt a kápolna mérete is, az már 340 négyzetméter nagyságúra növekedett. És ennek a tervét is elkészítették. Az a különleges, hogy mind a két tervet egy Hermány Géza nevezetű, nagyon neves építész tervezte, akivel én még 92-ben, Natália nővér életében, kinn a helyszínen is találkoztam. Igen. Megint egy jel, hogy valami közöm kell, hogy legyen ehhez.
És most Erdőbéten bíboros úr is járt ott kint a helyszínen, már a Normafánál. Volt egy előzmény ennek, hogy ezt a helyszínt meglátogatta, és onnan indult egy zarándoklat?
A rendszerváltozás után ugye a kommunizmus, a proletár diktatúra alatt szóba se kerülhetett, hogy ott kápolnát építsenek. Tehát a 47-es tervek azok nem valósulhattak meg. Jött a rendszerváltozás, és akkor egyesületek alakultak, hogy a régi kápolnát megépítsék. Ezek meg föl is keresték Erdő Pétert, és végül is Erdő Péter 2022 tavaszán egy szentbeszédében mondta, most, hogy az ukrán háború kitört, itt vagyunk a háború közelében, engesztelésre van szükség, ezért ő egy nem a korábbi méretű, hanem egy kisebb kápolna megépítését támogatja, és megígérte, hogy 2022 őszére ez a kápolna felépül.
És most hol tart az a...
Hát ez jó kérdés, még nem épült föl, tehát ideig jutottunk. Sokan reménykednek abban, hogy valamikor felépül. Várjuk azt, hogy a kápolna megépüljön, és az engesztelésnek, ha legalábbis egy picike, nem akkora, mint a 44-es, nem akkora, mint az 1947-es volt, de legalább egy pici szentélye megépüljön ott a Szent Anna réten.
Most a Mária Rádióval kapcsolatban egy érdekesség, hogy a nyáron talán augusztusban elindult egy ilyen kis zarándoklat, egész közel, ott a Normafánál gyülekeznek a testvérek, és mennek Mária Makra, Makkosi templomba, és ott zárul ez a kis rövid zarándoklat. Van ennek valami kapcsolata engesztelődéssel, vagy ez egy más indítatású zarándoklat?
Ez nagyon érdekes, mert ez egy Mária út és Mária zarándoklat, sőt, a mostani szombat, tehát a december 3-ai szombaton a zarándoklat nem csak Makkosmájára, hanem Mária Remetére tovább megy. Korábban volt családosok, rengeteg apró gyerekkel, és Makkosmárián szentmisével, és tulajdonképpen a Mária Rádió kezdeményezésére, vagy közreműködésével indult el az úgynevezett Mária útmozgalom. Na most ennek az első úgynevezett gyalogos zarándoklata 2009-ben volt, ugyanez a szervezőtársaság indításával, és innen Szent Anna Rétről mentek el Csíksomlyóig gyalogosan a zarándokok.
Hát akkor most a aktualitása most december 8-án, tehát egész közel egy jó hét, és akkor lenne ez a zarándoklat, tehát mindenkit nagy szeretettel látok. Ez minden szombaton van, mármint a Mária Rádió, de ha jól tudom, most te is jelen leszel ezen a...
December 3-án lesz. December 3-án szombaton, én is az indulásnál mindenképpen. Az, hogy a fiatalok mennyit tudnak gyalogolni, az egy másik kérdés, és... Meghirdették, hogy minden szombaton, hogy ez meddig fog tartani, nem tudom, de ez egy csodálatos dolog. Na most még egy apróságot hadd említsek, hogy a Szent Anna kápolna, a Mária út, ugye az egyik, az Mária Celtől megy Csíksomlyóig, és érinti a Szent Anna kápolnát, az észak-déli pedig Csesztohovából, Mizsdugorjébe, és ugyancsak az Anna kápolnán. És ez egy ilyen kereszt alak, pont a Szent Anna kápolnánál találkozik a két út.
Na hát az egy fantasztikus, igazi találkozási pont.
Találkozási pont, embereknek.
Ez évben is, és folyamatosan, tehát akkor minden szombaton van egy rádió által szervezett kis zarándoklat, állítólag onnan a Szent Anna
kápolnától
Makkosmáriára. Úgyhogy aki teheti az következő hetekben, akkor ott találkozhat a zarándokokkal. És csak mondanám, hogy Salamin Andrással lesz egy bővebb riport, beszélgetés, így a kápolnával kapcsolatban. Ez csak egy kis figyelem felkeltés volt most itt a napindítóban. Köszönöm a látogatást, és nem sokára bízom benne, hogy elkészül ez a beszámoló, és akkor részleteiben is többet hallunk a kápolnáról. Köszönöm, hogy itt voltam.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hofer József atya podcast beszélgetését hallhatták Salamin Andrással, a svábhegyi világkirálynője engesztelő kápolna krónikájáról.